Kövér László az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Európai parlamenti választások is jönnek. Lista lesz-e még ebben az évben? Kevés idő van.
Terveink szerint igen. Jövő héten tartunk egy országos választmánygyűlést, azelőtt elnökségi ülést, és ha sikerül összeállítanunk a következő európai parlamenti választásra előteresztendő listánknak legalább azt a részét, amelyik annyi nevet tartalmaz, mint ahány mandátumot Magyarország elnyerhet, akkor egy ilyen listát beterjesztünk a választmány elé.
Terveik szerint nagy változások lesznek, vagyis maradnak-e kint képviselők, jönnek-e haza?
Maradnak kint képviselők, és jönnek is haza.
Milyen arányban?
Hát ezt most még nem tudom megmondani, tehát még maximum az én elképzelésémmel tudnám mondani, ha azok már letisztultak volna, de az nem lenne sportszerű a többiekkel szemben. Eddig inkább a stabilitás jellemezte a kinti frakciónkat, tehát Szájer József, aki vezette a kinti munkát, ő azt kérte tőlünk az elmúlt választások előtt is, meg azt megelőzően is, hogy miután nagyon fontos pozíció a külkapcsolataink szempontjából, most itt a Fideszről is beszélek, meg az országról is beszélek, lévén kormánypárt a Fidesz, nagyon fontos pozíció az Európai Parlament, nagyon sok emberrel lehet találkozni, nagyon fontos ügyek vannak ott napirenden, ami azért érteni kell, tehát egy bizonyos ismeretségre, megkapcsolatrendszerre szert kell tenni ahhoz, hogy az ember ott tudja, hogy merre van a járás, ezért csak annyit változtassunk, amennyit okvetlenül muszáj. Mert egy másik lehetőség pedig az, hogy minél több embernek adjunk lehetőséget, éppen annak érdekében, hogy szerezzen tapasztalatot, legyenek olyan fogalmai a külvilágról, amelyeket csak így lehet megszerezni, tehát itthonról nehezen. Most valószínű, hogy a kettő között, tehát több lesz a változás, mint eddig szokott lenni, én azt gyanítom.
De a magja a csapatnak elméletileg marad?
Maradnak, sokan maradnak, igen, igen.
Külhoni vagyok.
Értem, hogy sokan, hogy nem tudom, hogy arányokban ők lesznek-e többen, de nem két-három ember marad mindössze valószínűleg.
Külhoni magyar szervezetekkel való együttműködés az folytatódik-e? Vagyis onnan is mehetnek-e ki Fidesz nevében?
Hát mind Románia, mind pedig Szlovákia esetében, ugye, tehát Erdély és a Felvidék esetében arról van szó, hogy ott is választhatnak a magyarok a saját politikai vezetői közül is európai parlamenti képviselőket, és mi inkább azt arra ösztönöznénk őket, hogy a saját, tehát Szlovákia, illetve Románia kvótáján belül szavazzanak minél többen arra a listára, ami magyarokat küldene az Európai Parlamentbe. Tehát mi szeretnénk a környező országok magyarságának azt a részét képviseltetni a Fidesz listáján, amelyik egyébként nem tud más módon bejutni oda, mert hogy az országa az nem Európai Uniós tagállam, tehát Ukrajnáról és Szerbiáról van szó.
Uh-huh. Azt, hogy ki megy és ki marad, vagyis a csere és az újak arányát, azt milyen szempontok szerint döntik el ez? Ki alakult-e már? Említett az előbb Szájer Józsefet, aki azt kérte, hogy az ismert, tehát hogy lehetőleg nagy legyen a stabilitás.
Igen, tehát van egy, nyilván lesz egy szakmai szempont is, azért nagyjából lehet tudni, hogy melyek azok a fontos ügyek, költségvetés ügyek, emberi jogi, nemzeti kisebbségekkel foglalkozó ügyek, vagy környezetvédelmet elmondtam, a gazdaságot érintő ügyek, a gazdasági szabályozást érintő ügyek, tehát azért jó, hogyha vannak ilyen olyan emberek, akik értenek azokhoz a szakpolitikákhoz, amikkel foglalkozik az Európai Parlament. Jó, hogyha mindig kerül be fiatal ember a frakcióba, aki adott esetben már lehet, hogy kint van Brüsszelben, és éppen szakértőként, segítőként, asszisztensként dolgozik, de most már tapasztalt, most már sok mindent látott, hadd lépjen egyen előrébb.
Nem nulláról.
Legyen felelősség is a vállán, meg adjunk neki egy lehetőséget a politikai szerepre, és már ő nem nulláról kezd, hanem már beletanult az elmúlt néhány esztendőben. Az is egy szempont, hogy azért a magyar álláspontot meg kell kint jeleníteni, tehát azért olyan fajsúlyos politikusunk mindenképpen maradjon ki, vagy kerüljön ki, aki amikor a Európai Parlament vezetésével beszél, vagy a testvérpártok vezetőivel, képviselőivel beszél, akkor azért tudják, hogy neki megvan Magyarországon a politikai háttere, tehát ő azért valakinek számít a Fidesz informális hierarchiájában, ismerik a nevét, és hamar el tudják fogadni. Tehát sok szempont van, amit ötvözni kell. több mint 10 mandátumra számítunk, nem olyan sok ez egyébként. Persze a Magyarországra jutó mandátumoknak a többsége az, amit most a Fidesz magáénak mondhat, de mégsem olyan sok, hogy minden szempontot egyszerre lehessen érvényesíteni.
A Fidesz informális hierarchiája az nagyon más, mint amit a laikus kívülről a Fidesz informális hierarchiájának gondol?
Nem nagyon más, hiszen azért a szereplések megmutatják
elnök
ezt.
Elnök az első nyilván.
Hát nyilván az elnök az első természetesen, az elnökségi tagok is benne vannak ebben a felső körben, de inkább úgy kell ezt érteni, hogy nem csak az elnökségi tagok, hanem például Szájer József, aki nem elnökségi tag, de hogyha Szájer József súlyát, az ő tekintélyét venném, akkor most anélkül, hogy név nélkül bármelyik elnökségi társamat meg akarnám bántani, akkor azért lehet, hogy az elnökségi tagok sorába illesztve az ő nevét, akkor nem ennek a sornak a végére kerülne, hanem valahol az elejére, a közepére.
Navracsis Tibor biztosra a kampányban számítanak?
Nem, de nem azért, mert bármi bajunk lenne Navracsis Tiborral, hanem azért, mert a bizottság mandátuma az később jár le, mint az európai parlamenti kampány, és a bizottság tagjainak elvileg nem szabad pártpolitikai tevékenységet folytatni, tehát ilyen kampányban sem szabad adott párt oldalán részt venni. Legfeljebb olyan tevékenység megengedett számukra, ami mondjuk a részvételt ösztönzi, tehát a kampányban szerepelhet.
Csinált is,
és valószínűleg csinálni is fog, de ő attól más biztos társaival ellentétben egyébként, ő attól tartózkodott, hogy a Fidesz mellett tegyen nyilatkozatokat, vagy a Fidesz mellett kampányoljon. Ő betartotta az írott és íratlan normákat. Mondom még egyszer, ez nem minden biztos társára volt jellemző.
Mi alapján és mikor jelölik ki, hogy ki legyen a következő biztos jelölt a következő európai parlamentben?
Ez nagyon sok mindentől függ, például a kukáért a következő európai parlamenti erőviszonyoktól is. Tehát az európai parlamentnek majd dönteni kell a biztos jelöltek személyéről, tehát végső soron, akit ők nem fogadnak el, abból nem lesz biztos. Erre volt korábban is példa. Emlékszetnék
mindenkit. Vagy más biztos lesz belőle.
Vagy más biztos jelölt. Butiione, olasz kereszténydemokrata politikusból nem lett biztos.
Kovács Lászlóból,
igen, csak nem az a biztos lett, aminek jelölték, hanem egy másik. Szerencsére se egyikhez, se másikhoz nem értett, tehát ilyen értelemben nem ért sérelem senkit sem. Tehát ez az egész jelölési procedúra is szerintem egy kutyakomédia, a demokrácia megcsúfolása valójában, de mindegy. Tehát akkor tudjuk majd felmérni, hogy ki az a személyiség, és egyáltalán milyen pozícióra, milyen területre tudunk eséllyel jelölni valakit, hogyha látjuk az erőviszonyokat a választások után.
Milyen erőviszonyokra készül most, jóval még a választások előtt, egy rendkívül változó képű Európában?
Én azt látom, hogy egyfelől a jobb és bal közép hagyományos pártok, amelyek belekényelmesedtek a hatalomba néha olyannyira, mint mondjuk éppen a CDU és a Szociáldemokrata párt, vagy éppenséggel korábban az osztrák szocialista párt és a néppárt, akik nagy koalícióba vezették az országot, és nem vették észre, hogy közben a támogatottság meg elhúzódik mögülük, és jönnek fel új radikális, adott esetben rendszerellenes, rendszerkritikus pártok. Tehát ezek a pártok most elkezdtek egy kicsit módosítani a korábbi retorikájukon. A politikájukon még nem, de már a migráció kérdését illetően, a szóhasználaton, a verbális célkitűzésen már igen. Tehát érzékelik, hogy veszélyben vannak, ezért próbálnak az emberek a közvélemény irányába húzódni, hogy mentsék, ami menthető. Úgy látom, hogy a baloldal, a szocialisták, szociáldemokraták, azok szinte menthetetlenek, tehát elindultak egy olyan lejtőn, amin egyenletes ütemű gyorsuló mozgást folytatnak, és nem hiszem, hogy meg tudnak állni. Ami nem azt jelenti, hogy a baloldal eltűnik, csak át fog alakulni. Részben a szavazóik a zöldek felé mennek el, részben pedig ilyen baloldali populista pártok, szintén részben rendszerkritikus pártok nőnek ki a helyükben, ami nem teszi egyébként kiszámíthatóbbá az európai demokráciákat. És jobb oldalon pedig megint csak a nemzeti szuverenitást védő radikális pártok jönnek föl. Tehát lehet, hogy a jobb és a bal oldal közötti erőviszonyok nem alakulnak át nagyon, csak a szerkezetük fog változni úgy a jobb oldalon, mint a bal oldalon, és magam is érdeklődéssel várom, hogy milyen koalíciók jöhetnek létre majd a választások után, de Egy biztos, hogy nagyon sok országban a migrációhoz, a tömeges illegális bevándorláshoz, betelepítéshez fűződő viszonya a pártoknak lesz a meghatározó, ami a választókat majd vezetni fogja.
De nem a bal és a jobb alkot majd túlnyomó többséget a következő Európai Parlamentben, hanem ez aprózódik. Ma még nem ismert irányba.
Hát, nem. Rosszul mondtam, vagy rosszul értette. Nem, hát bal meg jobb, az elkülöníthető egymástól ma is. Csak mondjuk a baloldal az áll a kommunistáktól a zöldeken át a szocialistákig, és hát a liberálisok egy részét is nyugodtan ide vehetjük. Jobb oldalon pedig vannak a konzervatívok, azok a pártok, amelyeket egyébként radikális jobboldali pártokként szokás elkönyvelni, lásd a most nem is tudom, hogy hívják a löpenféle pártot, hogyan alkult át a neve, nem Nemzeti Frontnak hívják már, hanem talán Nemzeti Szövetségnek. Meg a kereszténydemokrata konzervatív pártok. Tehát ezek között belül változnak szerintem részben az erőviszonyok, tehát alakulnak át a szociáldemokrata pártok. Lehet, hogy nem lesznek a második legnagyobb erő az Európai Parlamentben, hanem lehet, hogy meg fogják előzni őket a zöldek, nem tudom, ez csak egy lehetséges hipotézis.
De hol lesznek az erőközpontok az Európai Parlamentben?
Hát ez egy jó kérdés, tehát ebben a pillanatban fennáll annak az esélye, nem mondom, hogy veszély, mert ez inkább egy lehetőség, mint esély, hogy korábbi értelemben véve nem lesznek erőközpontok, hanem hát önmagában a helyzet kinyitja a gondolkodást arra vonatkozóan, hogy milyen koalíciós képletekben érdemes gondolkodni. Hát nézzük meg Olaszországban most éppen mi a helyzet. Olaszországban egy nemzeti radikális és egy baloldali populista párt van kormányon. És köszönjük szépen, jól vannak. Éppen valamelyik nap olvastam az újságban, hogy talán a belügyminiszter úr, aki ugye a Ligához tartozik, az jelentette be, hogy lehet, hogy még a következő választások után is ez a két párt fogja kormányozni Olaszországot. Tehát látszólag egy nagyon radikális bal, meg egy nagyon radikális jobboldali párt kormányoz, de éppen a Brüsszel kritikában az uniós működési módnak az elutasításában és az olasz nemzeti érdekek érvényesítésében ez a két oldal közös nevezőn van. Mondjuk Magyarországon ez elképzelhetetlen, de azért az országok egy jelentős részében ez nem annyira ördögtől való.
Akkor kihez akarunk tartozni mi a következő Európai Parlamentben, vagy kiket szeretnének, ha hozzánk tartoznának a következő Európai Parlamentben?
Hát mindenképpen azokat szeretnénk szövetségesül megnyerni, vagy megtartani, vagy velük szövetségben maradni, akik az Európai Uniót valóban erősíteni akarják. Tehát minden ellenkező híreszteléssel szemben, amit nyugaton hírelnek, meg amit a magyar ellenzék szajkóz, a mostani kormány és a Fidesz nem Európai Unió ellenes. Nekünk az az álláspontunk, hogy a magyar nemzeti érdekek érvényesítésére az Európai Unió a ma elképzelhető legjobb, leghasznosabb keret. Ennél nem tudunk jobbat. Tehát nem akarunk kiszállni, nem akarjuk szétverni az Uniót, nem akarjuk gyengíteni. Épp ellenkezőleg látjuk, hogy milyen problémák vannak, legyen szó a gazdasági válság kezeléséről, az innováció, robotizáció kihívásairól, környezetvédelemről, klímaváltozásról, vagy a biztonsági kérdésekről, legyen szó Ukrajnáról, vagy a Balkánról. Tehát akárhova nyúlunk, a migráció kérdése, a határvédelem is ide tartozik. Azt látjuk, hogy az Unió nem elég erős. Csak ebből mi nem azt a következtetést vonjuk le, hogy ez ürügy lenne arra, hogy megszüntessük a nemzetállamokat, és egy ilyen föderalisztikus uniót hozzunk létre, ami proforma hasonlít az Egyesült Államok, Amerika Egyesült Államokhoz, hanem azt vonjuk le, hogy azért gyöngült meg az Európai Unió, azért vesztette el a bizalmat nagyon sok társadalomban, mert hogy éppen ezeknek a társadalmaknak, nemzeteknek a feje fölött akarta valamiféle szupranacionális képződményt létrehozni, és inkább a nemzetállamok beleszólási lehetőségeit kellene megnövelni, a nemzeti parlamentek beleszólási lehetőségeit kellene megnövelni annak érdekében, hogy ahogy a visegrádi négyek összetudják hangolni a maguk érdekeit, hogy egységesen lépjenek fel, úgy végső soron ezekből a regionális építkezésekből létrejön egy olyan Európai Uniós akarat is, a valóban közös Európai Uniós ügyekben, amelyeket kifelé hatékonyan és erősen tudunk képviselni. Tehát nem mindenben kell egyetérteni. Szerintem Európa erőssége, egyúttal a gyengéje is, a kulturális sokszínűség, az, hogy nemzetek alkotják, és nemzetek építették fel az elmúlt ezer esztendőben. Ezt egész egyszerűen nem lehet, és nem is szabad homogenizálni, hanem tudni kell megállni az integrációban. Egy bizonyos ponton túl az integráció különösen úgy felfogva ezt, hogy minden kérdésben közös álláspontot kell kialakítanunk, a legapróbb cseprőbb kérdésekben is, ez a viszályára fordul, és ellenérzést vált ki a különböző társadalmakban. Ebből fakad szerintem a feszültség egy része.
Önkormányzati választások is jönnek, polgármesterek újraindításáról. Mikor döntenek? Vagy újra nem indításáról?
Messze van ez még, tehát mindig azt a árkot szeretnék átugrani, ami éppen előttünk van, most az európai parlamenti választások is még viszonylag messze vannak, tehát az, hogy most döntünk már a listáról, ha sikerül, ezt is csak az indokolja, hogy decemberben és januárban egyfajta politikai holtszezon van, tehát nem akarjuk későre halasztani, hogy túlságosan közel kerüljünk már a kampányhoz, de egyébként amúgy nem lenne indokolt. Május után jön a nyári szünet, nyilvánvalóan valami hasonló lesz a helyzet, mint most, hogy azért kell majd június elején gondolkodni az önkormányzati választásokról, mert hogy megint jön két uborka szezonnak tekinthető hónap, amikor megáll az élet, különösen a közélet megáll Magyarországon, és akkor ha októberben lesznek a választások, már pedig akkor lesznek, akkor szeptemberben már késő kapkodni. De azért annyiban egyszerűbb lesz a helyzet, mint most az európai parlamenti választáson, vagy pár egy országgyűlési választáson, hogy itt a központnak ugyan több teendője van, több bürokratikus teendője van itt a érdekek összehangolását illetően, de azért a helyi szervezeteknek meg nagyobb mozgástere, jogköre van arra, hogy kijelöljék a saját vezetőiket.
Fél évvel az általános választás után, hogy látja, mi a Fidesz politikájának a célja ebben az új megkezdett ciklusban?
Bízunk a közgazdászoknak a véleményében, és a jelenlegi helyzetből levont prognózisaikban, és hogyha ezt valóságnak tekintjük, akkor Magyarország előtt jó gazdasági esztendők állnak, tehát a magyar gazdaság történetben régen tapasztalt, ha egyáltalán volt ilyen hosszú tendenciaszerű és viszonylag ütemes az Európai Unió a növekedés ütemét meghaladó gazdasági növekedésre lehet számítani. A mögöttünk hagyott esztendők is ilyenek voltak, és a mögöttünk hagyott esztendőknek egy jó részében már ezt a növekedést a bérek, a jövedelmek növekedése is követte. Éppen ma búcsúztunk el a dolgozóktól, a hivatali munkatársaktól, már úgy értem erre az évre, még van néhány munkanap, de ma találtunk arra, hogy kellemes és boldog ünnepeket kívánjunk egymásnak, és itt mondtam el, mint egy összegzésképpen, hogy több mint 40%-kal nőtt az országgyűlés dolgozóinak átlagos bére az elmúlt esztendőben. A hivatali dolgozóké 40% alatt, a munkavállalóké, tehát a munkatörvénykönyve alapján a házban dolgozóké, karbantartóké, asztalosoké, és így tovább pedig több mint 50%-kal. Most a következő évben is, ha minden jól megy, akkor 12% lesz az átlagos bérnövekedésük. Tehát van egy évről évre tapasztalható nagyon jelentékeny, komoly bérnövekedés. Hogyha ezt tudjuk tartani, ami persze azért nem lesz mindig 40%.
Ahhoz képest a százalékok
igen,
is nőnek.
Egyrésztről nyilván a százalékok is, másrésztről pedig lépésről lépésre haladunk abban az értelemben is, hogy hol az egyik ágazat, hol a másik szakma, hol a harmadik foglalkoztatási típus lesz az, amelyiknek éppen megalkotjuk azt a modellt, ami szerint kiszámítható jövő áll majd előtt, tehát ki tudja számítani, ha minden igaz, és nem történik a gazdasággal valami baj majd egyszer, hogy 5 év múlva, 10 év múlva körülbelül mennyi lesz a fizetése, hol fog tartani a jövedelmi viszonyait illetően. És hogyha ez a nyugodt gyarapodás folyik a következő néhány esztendőben, akkor Magyarország nagyon sok társadalmi problémáját, hogyha nem is tudja maga mögött majd, 3 év múlva, 4 év múlva, de legalábbis olyan lépést tesz előre, amire korábban nem volt még csak esélyünk se. Azért az elmúlt néhány esztendőben is a mély szegénység mértékén, tehát magának a mélységének és a kiterjedésének a tekintetében óriásit léptünk előre, különösen a gyermekéhezés felszámolása, valamit ugye a iskolai, ingyenes iskolai étkeztetés tett például lehetővé. Én szép évek elé néző Magyarországot látok magam előtt, remélem, hogy ez nem illúzió, és persze ilyenkor mindig kötelességszerűen hozzá szoktam tenni, hogy De ez csak az eszköz, a lehetőség arra, hogy az egyéb nem feltétlenül materiális anyagi dolgokon múló társadalmi problémáinkat is megpróbáljuk megoldani. Hát a demográfia, a népesedés, a családok helyzete, a gyermekvállalási kedv ösztönzése az, ami mindig első helyre kívánkozik.
Azt látják, hogy körülbelül melyek lesznek azok az ágazatok, amelyek egymás után sorrendben követik majd egymást a fejlődésben ezek után? Vagy ez mindig magától adódik?
Részben magától adódik, mert ugye az ember kiszámítható, és pontosan tudjuk, hogyha valakinek a környezetében egyre több embernek lesz egyre jobb a helyzete, akkor ő maga előbb-utóbb egyre elégedetlenebb lesz azzal a helyzettel, amivel tegnap még elégedett volt. Mert ő miért maradt ki ebből a gyarapodásból? Tehát azok a szakmák, azok az ágazatok, amelyeknek mondjuk az érdekérvényesítő képessége esetleg alacsonyabb, azok a politika törvényszerűségei alapján hátra szoktak maradni. A politika nem mindig figyel oda, van, amikor kell hozzá egy erőteljes lökés, figyelemfelkeltés, hogy velük is foglalkozzunk, akkor őket előre kell venni. De van azért egy olyan gondolkodás is a kormányban, de erre inkább hadd válaszoljanak majd ők egyszer, hogy legyen egyfajta rend, egyfajta igazságos, logikus rendje annak, hogy ki miért annyit keres, és ki hogyan, miképpen tud egy lépéssel előre jutni. Ebben a pillanatban még túlságosan sokan vannak olyanok, akikre joggal mondhatjuk azt, hogy nem kapják meg azt az anyagi elismerést, amit egyébként a munkájuk révén meg kéne, hogy kapjanak.
Miért 2030-ig gondolkodnak? Még csak 18 van.
Hogy miért ilyen sok? Miért ilyen hosszú távra? Mert a demokráciának van egy súlyos hátránya, amit mi szeretnénk kicsit, hogy mondjam, elkerülni, vagy orvosolni, hogy a kormányok mindig 4 évre néznek előre. Tehát egyszer Medgyessy Pétert megkérdezték, nem egyszer, hanem mindjárt a 2002-es meglepetésszerű győzelme után, hogy mi a kormányának a legfontosabb célja, és akkor hirtelen szerintem zavarba jött, és rávágta, hogy hát az, hogy az MSZP megnyerje a következő választást is. És tulajdonképpen Medgyessy Péter elérte a célját, noha akkor már ő nem volt miniszterelnök, mert leváltották, mert az MSZP megnyerte a 2006-os választást is. Na de milyen áron? Azon az áron, hogy közben az ország gyakorlatilag tönkrement, mert azt a perspektívát nem tekintette se ő, se pedig az utódja, hogy mi lesz Magyarországgal 2010-ben, mi lesz 2020-ban. Tehát érdemes azért előre látnunk, mert vannak olyan társadalmi bajaink, az előbb a demográfiát említettem, de az iskolarendszer kérdése ugyanide tartozna, vagy az egészségügy, amiket nem lehet 4 évre előre megoldani. Tehát 4 évre előre részcélokat lehet elérni, akut problémákat lehet kezelni, de hogyha át akarunk alakítani nagy társadalmi rendszereket, vagy meg akarunk oldani történelmi problémákat, amiket akár a kommunizmusból, akár még annál régebbről hozunk magunkkal, akkor ahhoz kell egy távlatos gondolkodás.
Hogy akarja bevonni a határon túli magyar lakta területeket a kormány Magyarország fejlődésébe, annélkül, hogy abból ott kint konfliktusok lennének?
Én azt hiszem, hogy ez egy csöndes siker, amit fel tudunk mutatni az elmúlt években. A csöndes már önmagában ez a jelző is a sikert jelenti, mert hogy olyan nagyon nem váltott ki tiltakozást sehol. Hát Ukrajna az utóbbi időben ezt is ürügyül használta ki, hogy a belpolitikai problémáiról megpróbálja elterelni a figyelmet, és Magyarországot megalkotani, magyarságot próbálja meg valamilyen bűnbaknak kikiáltani. De egyébként úgy a felvidéken, mint a délvidéken, Erdélyben, és még mondom eleddig Ukrajnában is működött az a gazdaságfejlesztési program, amiben a magyar kormány olyan forrásokat fordított ezekre a területekre, amelyek az ottani gazdasági vállalkozói életet segítették, annak érdekében, hogy az ottani magyarok boldoguljanak a saját szülőföldjükön, de ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy nem csak ők gyarapodnak, hanem gyarapodik az ő környezetük is, tehát azok a települések is, ahol nem csak ők élnek, hanem élnek szerbek, vagy románok, vagy szlovákok, vagy éppen ukránok, és ugyanakkor azok a gazdasági kapcsolatok is bővülnek ezáltal, amelyek ezeket az országokat Magyarországgal összekötik, különös tekintettel a határon átnyúló gazdasági kapcsolatokra. Tehát ezért aztán minden okos kormány, mint amilyen az ukránt leszámítva az összes többi, az ezt nem gáncsolja, nem akadékoskodik, nem ellenzi, hanem megpróbálja a maga javára fordítani, úgyhogy közben egyébként ez nekünk is jó legyen.
Itthon Magyarországon további centralizációra kell leszámítani.
Hát nem tudom, hogy mit ért ez alatt.
Egészségügyi rendszer, oktatási rendszer már korábban megtörtént. Jelentős központosító tevékenységek voltak.
Hát ha ez alatt az értendő, hogy az önkormányzatoktól ezt a központi kormányzat elvette, akkor igen, ebben az értelemben a központosításról van szó, de egyébként az irányítás tekintetében én nem látok erre igényt a kormányzat részéről sem. Az egy más kérdés, hogy ugye itt például akkor az állami számvevőszék némely vizsgálata kapcsán vita alakult ki, hogy vajon ez a kormány, vagy ez a kórházi igazgatási szisztéma, ami ma működik, ez nem túlságosan pazarló-e, és ezen azért érdemes elgondolkodni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz Országos Választmányának elnöke volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Herceg Zolt, parlamenti tudósító kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.